Kedves testvérek, folytatjuk a teologizálást ezeken az estéken. Először most arról szólok, hogy háromféle módon lehet teologizálni. Az egyiket így nevezem, hogy lehet egy zárt fogalmi gondolati rendszerben teologizálni. A másikat úgy mondom, hogy lehet nyitott rendszerben teologizálni. A harmadikat pedig úgy mondom, hogy semmiféle rendszer nincs, szabadon teologizálunk. Konkrét módon is szemléltetem ezt. A római katolikus egyház tipikusan zárt rendszerben teologizál. Valahol valakik megállapították, hogy mi az igazság, mit kell hinni, és ott nincs helye vitának, töprengésnek, minél hűségesebb katolikus valaki, annál engedelmesebben elfogadja a dogmákat, amelyek az isteni kinyilatkoztatást szigorú rendszerbe foglalták. A katolikus teológia tipikusan zárt rendszer. A protestáns teológia általában nyitott rendszer, legalábbis elvileg. A nagyszerű mondat a hitvallásunkban, hogy ezt valljuk, de ha valaki jobbra tanít minket a Bibliából, annak készségesen engedünk. Hát ez az elvi nyitottság, hogy van nekünk is bizonyos rendszerünk, de ez nyitott, ha valaki a Bibliából nekünk valami jobbat mond, azt elfogadjuk. Ez a második fajta teologizálás, amikor van rendszer, de nyitott, szabad. És a harmadik fajtája a teologizálásnak, amikor semmiféle rendszer nincs. Ezek a kvékerek, akiknél szinte hihetetlen az, hogy semmiféle tanítás nincs, legalábbis dogmaszerű tanítás. Azt mondják, hogy csak is személyes vallomásokban lehet a kereszténységet megélni és továbbadni. Én figyelemmel kísérem a kvéken irodalmat és a köztük folyó vitát. Hát az természetes, hogy a Bibliát tisztelettel olvassák, de úgy tekintik, hogy az Istentől sokféle módon inspirált irodalomnak egyik kiemelkedő darabja, de hát nincs semmiféle elkötelezés a Bibliában sem. És Jézus Krisztus személyét is teljesen szabadon hagyják, hogy aki benne Isten fiát tiszteli, ám tisztelje, senkinek nincs ellenvetése, de ne követelje azt, hogy én is Isten fiának tisztelem. Már ez egy dogma, hogy ha názáreti Jézus az Isten fia. Ez egy dogma, mondják ők, nincs dogma kényszer, nekem jó testvérem az is, aki egy nagyszerű prófétát, embert lát Jézusban. Tehát mondom, a krékerek tökéletességig vitték a feloldást, és azt vallják, hogy semmiféle dogma, kényszer ne legyen, mindenki vegye személyesen közvetlenül az Isten vezetését, és tegyen róla bizonyságot. Ha igazán Isten lelke vezeti az embereket, akkor biztosan egységbe találnak. Tehát teljesen zárt rendszer, katolicizmus, nyitott rendszer, ami azonban építhető, megnyitható, de mégis rendszer, és teljes nélkülözése a rendszernek, teljes ráhagyatkozás arra, hogy engem Isten vezérel, téged is vezérel, ha igazán mindkettőnket, akkor egyek vagyunk szeretetben, és ha az Isten lelke vezeti a katolikus, protestáns, mindenkivel tudunk jó testvéri kapcsolatot találni. Majd fölvetődik tehát az, hogy kell-e rendszer, vagy nem kell rendszer a teologizálásban. Egy képpel válaszolok erre most. Gondoljuk el, hogy egy szobában van egy énekes madár, meg van egy macska. Hát ajánlatos, hogy egy kalitkában legyen az énekes madár, mert előbb-utóbb a macskának a zsákmánya lesz. Hát ez a helyzet a mi életünkben is, hogy a rendszer az egy kalitka, ami egyfelől védelmez, másfelől korlátoz. azt az énekes vadarat megvédi a kalitka a macska támadásától, de ugyanakkor korlátozza a szabad repülésben. Hát ez a szerepe, felelőssége, lehetősége a rendszereknek, a dogma rendszereknek. Vannak sűrű hálózatú rendszerek, vannak lazább hálózatú rendszerek, de minden dogmatikai rendszernek ez a kettőssége van, hogy véd a ostoba eltévejedésektől, mégis irányt mutat, megvédi a csapongó érzéseimet, gondolataimat, de ugyanakkor a szabad szárnyalásomat meg lehetetlenné teszi. Na most a képet az abszurdum vezetve azt mondom, hogy ha az az énekes madár olyan erős már, hogy megbirkódik a macskával, akkor fölösleges a kalitka. De hát azért vigyázzunk, hogy elég erősen már az a madár ahhoz, hogy megbirkózzék a macskával. Nem kell magyarázni a képet. A hitünkben valóban olyan állandó, tiszta Szentlélek vezetéseket kapunk, hogy megbirkózunk a mi macskánkkal, a sátánnal, akkor tényleg nem kell semmiféle rendszer. De addig, amíg bukdácsolunk, amíg tévedezünk gondolkodásunkban is, addig bizony jó az, hogyha valamiféle kalitka, valamiféle rendszer véd, és korlátoz, igenis korlátoz. De mondom, a Isten gondolata, igenis a Bibliában most nem akarok sokféle igét olvasni, ugye valamit, az Isten gondolata az, hogy lassan oda tisztuljon, növekedjék az életünk, hogy kalitka nélkül röpdöshessünk, és ugyanakkor az Isten iránti teljes engedelmességben a szeretetnek, szolgálatnak, a felelősség vállalásnak, a megalázkodásnak, a keresztfordulásnak, a szabadságában röpdössünk szívünkkel, gondolatainkkal egyaránt. Tehát ennyit bevezetésül a teologizálásról. A szabad személyes vallomás mondani, azt mondom, hogy a magyar református egyház egy kicsit a nyitott rendszer és a katolikus zárt rendszer között van körülbelül félúton. Én személy szerint a nyitott rendszer és a kvékerek között vagyok valahol félúton. Azért annyira nem akarok rögdösni, mint a kvékerek, de a református dogmatikát se tekintem olyan kalitkának, amiből nem szabad nekem kiröpülni. Na ennyit a helyeketésekről, vagy a különböző pozíciókról, mindenki magát mérje föl, hogy ő hol van. Nagyon tiszteljük azokat, akik a zárt rendszernek a bizonyos oldalában vannak, és nem félnek a macskától, mert ott van a rendszer, és hiába ugrik a macska, ők biztonságban vannak a maguk rendszerén belül. Szeressük egymást különböző módon teologizáló emberek. Na, ennek utána mi az, hogy teológizálás? Mit csinál a teológus? Hát én most így fogalmazom meg, hogy az Isten munkálkodik ebben a világban. A teológus szeretné nyomon követni az Istent, hogy mi módon munkálkodik a világban. A teológia igazából nem a vallásos emberrel foglalkozik, hanem az Isten munkájával, hogyan munkálkodik az Isten az ember valóságban, társadalomban, egyénben, élőben, megholtban. Tehát az a teológia az Isten akarja nyomon követni, hogy merre jár és hogyan munkálkodik az Isten. És ha ezt a kérdést fölvetjük, hogy hogyan munkálkodik az Isten, akkor azt kell mondani, hogy nagyon sokféleképpen, tartalmilag is nagyon sokféleképpen, és intenzitásban is nagyon sokféleképpen. Ez két külön vonal, hogy mennyi szépet, jót csinál az Isten, és külön téma az, hogy milyen intenzitással csinálja. A témák sokféleségét illetően most fedezi föl a teológia azt, hogy az Isten nem csak lelki gondozó, hanem technikus is, mérnök is. Technikus, aki dolgozik itt az anyagi világban is. Ez teljesen elhanyagolta idáig a teológia, az Isten a lelki gondozó, bűnösöket bünteti, jókat jutalmazza. Most kezdünk rájönni, nem, az Isten technikus is, aki forgatja ezt a világ mindenséget, aki beavatkozik a fizikai világ menetébe is. Hát ez csak egy kis közbülső megjegyzés, hogy tehát az Isten, ha nyomon követjük, akkor új meglepetésekben részesült, hogy hát ennél is több, ennél is nagyobb az Isten, ennél is tágasabb a munkaterülete. De különösen izgalmas a másik vonal, az Isten munkálkodásának az intenzitása. Két igét állítok most egymás mellé, nem szembe, hanem egymás mellé, ami mutatja az Isten munkálkodásában az intenzitásoknak a különbözőségét. Mindjárt ismerjük Illés prófétának a történetét, az Isten élményét, a találkozását Istennel a Hóreb hegyen, amikor is először sziklákat görgető, szaggató szél vonul el, de nincs benne az Isten, aztán földrengés következik, és abban sincs az Isten, tűz pusztik végig a vidéken, abban sincs az Isten. A tűz után halk susogás hallatszott, és abba volt az Isten. Ez egy gyönyörű téma, ezt részletezni most erre nincs időnk, csak kiemeljük ezt, hogy halk susogás. Van úgy, hogy a Isten munkálkodásának az intenzitási fokozata a halk susogás. De ha tovább lapozunk az Ószövetségben, Jeremiás prófétánál ezt találjuk, haragosan szól Jeremiás a hamis próféták ellen, és azt mondja, miközben a szalmának a tiszta búzához, így szól az Úr, nem olyané az én igém, mint a tűz, így szól az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly. Sziklazúzó pöröly. Van úgy, hogy Isten igéje sziklazúzó, kemény szíveket, összezúzó pöröly. Az is az Isten. A halk susogás, csöndes inspiráció, ihletés, vezetés, vagy pedig egy iszonyatos megrázkodtatásba, mint a sziklazúzó pöröly, úgy töri össze valakinek a szívét, az Isten, vagy a sorsát, az életét. Az Isten működésének, munkálkodásának íme az intenzitás egy különbsége. Na menjünk tovább, és a következő lépés az, hogy az Isten munkálkodását, amikor a munkálkodó Isten követjük nyomon, akkor a Szentlélekről beszélünk. A Szentlélek nem egy harmadik Isten, a fiú, mint második Isten után, az atya, mint első Isten után. Nem három Istenben hiszünk, egy Istenben hiszünk, de ennek az egy Istennek a átélését dadogjuk különbözőképpen, egyszer úgy éljük át, mint gondviselő édesatyánkat, aztán úgy, mint minket megszólító Istent, az ige Istent, a testet örökítő Istent. De mindenek fölött a munkálkodó Istent nevezzük Szentlélek Istennek. Ahogy átéljük az Isten munkásságát, erejét, világosságát, ezt nevezzük úgy, hogy Szentlélek Isten. És ha úgy visszatekintünk a 2000 év egyház történelmére, akkor bőven vannak olyan időszakok, amelyekben az Isten szent lelke munkálkodásának hallatlanul megnőtt az intenzitása. Egyszer ezt a nap protuberanciáihoz hasonlítottam. A nap nem egy zárt rendszer, hanem egy izzó, felfoghatatlanul más valami, mint ahogy elgondoljuk. De azt megfigyelhetjük a távcsövekkel, hogy időnként félelmetes kilövelései vannak a napnak, protuberanciának nevezik ezt a szakmai nyelven. Na hát az Isten is olyan, hogy egy félelmetes, megfoghatatlan valaki, akinek Isten kilövelései, Isten kisugárzásai vannak, ezeket nevezzük ébredéseknek. Most itt vagyunk a 20. század végén. Mi van most? Aszály van, mint ahogy ezt a nyomorult magyar földet az aszály pusztítja, aszály van, vagy pedig áradás, lélek áradás van. Többször elmondottam röviden, még egyszer elmondom azt, hogy a 20. századot ez jellemzi, hogy a század elején az Atyaistent prédikálták, a közepén a Fiúisten, most a végén a Szentlélekisten került sorra, és ennek megvan a társadalmi, szellemi háttere, amikor béke volt, amikor az értékek szilárdan álltak, akkor a Jóistent, az Atyaistent, a Gondviselőistent prédikálták. Jött az első, második világháború iszonyatos megrázkódtatása, a mérhetetlen sok szenvedés. A szenvedések közepette elevenné lett a Krisztus keresztje, a Krisztus szenvedése. Aztán tovább teltek az évtizedek, és az egész emberiség, vagy legalábbis főként a kultúra, az első világ, ez az emberiség egy iszonyatos szellemi vákuumba került, és most vagyunk ebben a szellemi vákuumban, amikor minden érték összeomlott, minden reménység elhalványozik, minden emberi bizonyosság megrázkódik, megrendül, és ebben a vákuumban esedékes az, hogy jövel Szentlélek Isten. Na most a vákuum beszív sok mindent. Ami beérkezik a vákuumba, az vajon szent lélek, vagy tisztátalan lélek? Ez előtt, a döntés előtt van minden egyház, és minden egyes hívőben mi is egyenként döntés előtt vagyunk, hogy ami történik a materializmus halála után, mert az abban az időben vagyunk, amikor legalábbis a teoretikus materializmus meghalt, gyakorlatilag még bőven tenyészik a materializmus, az anyagiasság, de eszmeileg, ideológiailag, gondolatilag a materializmus meghalt, és úgy állt elő ez a vágy, akkor mi van? Ha már az anyagba se lehet megbízni, ha az anyagról se tudjuk igazán micsoda, akkor mi van? Ez a mi van, ez a jellemző ebben a század régi gondolkodásban. Nos, akkor jönnek ebben a vákumban a feleletek. Keletről, nyugatról, a Bibliából és a nem Bibliából egyaránt jönnek a feleletek. Ezekben a feleletekben munkálkodik az Isten. Ez a nagy döntés itt a század végén. És az a kérdés, most még egyszerűbben teszem, hogy megmozdult valami a szellemi világban a századnak ebben ennek az utolsó éveibe, vagy pedig csak káprázat az egész, vagy ami még ennél is rosszabb, ördögi erők mozdultak meg. Mi történik a világon? Mi van a nagy világon? Vagy közelebbről, ami fehér civilizáció, kultúrának a világában. Megmozdult valami, vagy káprázatlan, vagy ördögi erők mozdultak meg. Az az igazság, hogy itt nincs érvényes bizonyíték, meggyőző, lehengerlő bizonyíték, hogy megadom magam, igazad van. Akár azt mondja, hogy szent lélek áradás van, nem tudja bizonyítani. Akár azt mondja, hogy ördögi erők mozdultak meg, ha se lehet bizonyítani. Itt személyes állásfoglalást kell mindenkinek megkockáztatnia. Személyesen beállni abba, hogy én vallom azt, hogy ez történik, a másik, hogy én pedig vallom azt, hogy ez történik. Egy nagyon egyszerű, de nagyon szemléletes képet tanultam annak idején Spurgeontől, hogy is vagyunk ezzel a Szentlélek munkával és annak a megkülönböztetésével. Annak idején még nem voltak ilyen csodálatos autópályák és betonozott vagy aszfaltozott utak, hanem poros országutak voltak Spurgeon idejében, a múlt század eleje táján, közepe táján. És ezt a képet használja Spurgeon, hogy amikor a szekér elindul, akkor a lovak patái meg a szekér kereke fölkavarja a pólt. Elindul a szekér, fölkavarodik a pólt. És ő ezt így alkalmazza, hogy ahol megmozdul Isten szelleme, szent lelke, ott fölkavarodik a pólt. És ezt én látom Magyarországon ma, és ez történik ebben a világban. Most a döntő kérdés az, hogy induljon el a szekér akkor is, hogyha a pólt ver fel, vagy pedig olyan csúnya dolog a pólt, hogy inkább maradjon vesztek a szekér. Mert akkor legalább jó levegőt szívunk. Ez konkrétan a döntés ma a Magyar Református Egyház számára is, és a világkereszténység számára is. Azért, mert a Szentlélekkel együtt por is felkavarodik, inkább ne mozduljon a Szentlélek. Vagy te azt mondjuk, hogy beszívjuk a port is, de hála Istennek elindult a szekér. Az elmúlt héten a doktorok kollégiumában tartottam előadást, van a Magyar Református Egyház különböző testületei között egy ilyen nagyképű, testület is, a doktorok kollégiuma. Valami csoda módon meghívtak engem, hogy tartsak előadást a doktorok kollégiumában, és ott kiéleztem ezt a témát. Szentlélekről beszéltem nekik is, és ezt a szekér meg a por ügyet kiéleztem, és mondhatom testvéreim szomorúan, hogy a többség, mert megosztott a társaság, persze kiéleződött a téma, voltak nagy szeretettel hallották, voltak, hogy nagy ellenállást tanúsítottak, de sajnos azt kell mondani, a többségnek az volt az álláspontja, hogy maradjon veszteg a szekér. Olyan sok por van itt a szekér, az állítólagos szekér járó, hogy maradjon a szekér veszteg, mert nem kívánatos a pornak a fölverése. Hát ez volt a nagyon fájdalmas élményem, miközben mondom, voltak néhányan, akik rendkívül nagy szeretettel fogadták az előadásomat, de a többség az volt, hogy maradjon veszteg a szekér, sőt, még élesebben mondhatom, az volt az álláspont, hogy semmi nem történik ebben a század végig évtizedben. Semmi nem történik, csak porverés, porhintés. És sorolták egymás után az argumentumokat, a teológiai érveket, hogy ez se igaz, nem igaz az, hogy meggyógyulnak az emberek hitáltal, nem igaz az, hogy szeretet van, nem igaz az, hogy igazságuk van, a nyelveken szólásról nem is beszélve. Szóval az egész egy nagy-nagy-nagy beteg mozgalom, egy törtögi mozgalom röviden szólva. És ez nagy nyomorúság a Magyar Református Egyháza testvérem, hogyha ez így van, már pedig ez így van. És még hozzá van egy szomorú ördögi kör ebben a dologban, hogy minél inkább sikerek vannak másutt, itt meg semmi, annál ördögibb az, mert nekünk van igazunk. És minél inkább bántjuk a többieket, akiknek sikerük van, annál kevesebb áldást veszünk Istentől. Ez az ördögi kör fenyegeti ma a Magyar Református Egyházat, megítélésem szerint. És pedig az az igazság, testvérem, hogy ez nem most először van ez a jelenség, mert egy, úgy is mondhatjuk, hogy nem teológia, hanem szociálpszichológiai jelenség. Én már részt vettem egy előző mozgásban, ahol ugyanezt a jelenséget fiatalkoromban átéltem. Nevezetesen, amikor mi a század közepe táján elkezdtük a Jézus Krisztus keresztjét prédikálni nagy erővel, és azt mondtuk, hogy az a jó Isten, akit a régiek hittek, az a jó Isten meghalt a világháborúban, a Jézus Krisztus atya, a keresztet adó Isten és a föltámadásban a fiát megdicsőítő Isten, az van, nem az a bizonyos jó Isten, akkor hallatlan nagy ellenállásba ütköztünk. Emlékszem, öreg papokkal úgy vihaskodtunk, akik azt mondták, hogy hagyjátok ezt a keresztet, meg hagyjátok ezt a Jézus, örökös Jézusozást. Jó nekünk a gondviselő Isten. És miért volt ez a rettenetes nagy ellenállás? Azért, mert betokosodtak valamiben ezek az öreg papok, és érezték, hogy itt valami új dolog jön. Egy új dolog, amiben rendület van, amiben öröm van, amiben erő van, és az irigység, a féltékenység megjelent. Az öreg papok és a kereszt prédikátorai között. Na most testvéreim, többenetes az, hogy egy nemzedék után ismétlődik, most ismétlődik ugyanez, hogy betokosodtak a pietisták, betokosodtak folyamatosan a fundamentalisták, azt mondják, hogy ami nekünk van, annál több nincs. És akkor jön egy új mozgalom, és ugyanaz a irigység, ugyanaz a féltékenység egy szinttel talán magasabban, mint az én fiatalkoromban volt, megint megjelenik az, hogy nincs több, amit ti csináltok, az nem több, hanem az az ördögtől van. Ez tragikus, ha ez így van a magyar református egyházban, már pedig így van, és eközben, ahol Istennek a lelke valóban áldottan munkálkodik, ott kiseprűzik az embereket, kitessékelik, és lesz római katolikus, karizmatikus mozgalom, és szabad egyháznak szanaszé, és itt van ez a szegény hárva, magyar református egyház, amelyikben elhallgatott gyakorlatilag. Amit én most mondok, az alig ha hangzik el valahol a magyar református egyházban. 15 évvel ezelőtt körülbelül, ezt elmondottam a doktorok kollégiumába is, és bizony nem reflektáltak rá, pedig egyik legtragikusabb teológiai megnyilatkozás volt. 15 évvel ezelőtt egy lelkész konferencián voltam, ahol vagy 60 lelkész volt együtt az egész országon. Akkoriban úgy felbuzdult a református egyházban, és ez, hogy Szentlélek áldás. És én magam is ott voltam, 60-an voltunk legalább, de inkább többen. És az egyik egyház kormányzó, nem egy ilyen magamfajta közpap, hanem egy felelős tisztséget betöltő kormányzó azt mondotta, hogy ha egy lelkész lop, elintézzük, megbocsátjuk, ha egy lelkész paráználkodik, elintézzük, megbocsátjuk, ha egy lelkész elkezd nyelveken szólni, levesszük róla a palástot. Ez így hangzott el kb. 15 évvel előtt a magyar református egyházban. Azóta ezt nem mondják ilyen durván, de a tendencia ez. Na most ezzel nem azt mondom, hogy angyalok azok, akik karizmatikusok. A port fölverik nagyon, és a tüdőnkre megy a port. Tehát itt próbálok tárgyilagos lenni, és szeretném, hogy ez a gyülekezet tárgyalagos lenne, és a port pornak neveznénk, és nem Szentléleknek. A haladást viszont haladásnak neveznénk, és nem pornak. Tehát itt ennek a gyülekezetnek is, de az egész magyar református egyháznak ma ez az aktuális feladata, hogy kimondja azt, hogy én kívánom azt, hogy mozduljon el már a szekér, akkor is, hogyha port ver fel. Jöjjön a Szentlélek akkor is, hogyha vele együtt tisztátalan lélek is keveredik, mert az mindig belekeveredik, minden ébredésbe belekeveredett a történelem során tisztátalan lélek, és sajnálatos módon hamarosan megromlottak az ébredések, és nincs tovább. No, a következő gondot, amit idehoztam, zárójelben mondom, hogy igazából azokból idézek, amiket a doktorok kollégiumában mondottam el, de persze ott sok mindent mondottam még el, akkor néhány gondolatot hozott ide most, aztán majd folytatjuk, ha Isten engedi. Most ezt a fogalmat hozom ide, hogy a Jézus öröksége. Aztán majd kétféle módon is válaszolok rá. Az egyik téma az, amit itt a gyülekezet már ismer, azért nehéz nekem most itt szólni, mert a doktorok kollégiumában tátott szájjal hallgatták azt, ami itt közfejezül a városában. Azért volt nehéz a helyzetem, mert itt alig merem elmondani, de mindenki tudja, amit mondok. Ott meg azt mondják, hogy igen vagy nem. De hát bocsássák meg a tesszük, hogy itt közhelyeket, amiket már sászra elmondtam, még egyszer elmondom. De hát ott is elmondtam, és fontos, amit ott elmondottam. No tehát, Jézus öröksége. Beszéltem itt már többször arról, hogy vajon Jézus épületet hagyott ránk örökségül, vagy építő elemeket. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Egy kész épületet, az első mondatot visszatérve, egy zárt rendszert hagyott ránk, vagy pedig téglákat, amiből nekünk kell építkeznünk. Van, aki azt mondja, hogy egy épületet hagyott, abban csak be kell költözni. Én pedig azt hallom, hogy Jézus építő elemeket hagyott ránk, és azokból az elemekből nekünk kell építkeznünk. Ha épületet hagyott Jézus örökségül, akkor egy épület van, és aki abban benn van, az üdvözül, aki abban nincs benn, az elkárodik. Ha építő elemeket hagyott ránk Jézus, akkor gyönyörködhetünk egymás építkezéseiben. Ez az én hitvallásom, és ez az úgynevezett ökumenikus valóság, a pluralizmus a kereszténységben, igenis ugyanazokból az elemekből lehet egészen mást építeni, a doktorok kollégiumában csak egy példát hoztam, most itt is elmondom. Augustinus, Ágoston, Aquinói Tamás, misztikusok, katolicizmus, stb. Ez a vonal. Van egy ilyen építkezés, hogy Deus et anima, Isten és az én lelkem. Jézus nagyszerű építő anyagot hagyott rám, amiből fölépíthetem az én lelkem belső várkastélyát, Havilai Teréznek a gyönyörű munkája, érdemes elolvasni. Jézus téglákat, épület anyagokat hozott, én fölépítem a Deus et anima épületet, a lelkem belső várkastélyát. Egy építkezési stílus, nagyszerű, szívesen beköltöznék én is ide, mert egy szenzációs épület. És idéztem a doktorok kollégiumában a másikat, Dietrich Bonhoeffert, aki azt mondja, hogy a meditációnak az az értelme, hogy tudakozom az írásokat, és imádkozom másokért. Azt mondja, hogy akkor van értelme a meditációnak, hogyha fölkészít engem arra, hogy utána kimenjek a világba, és harcoljak többiekért, kenyeret adjak, beteget látogassak. A többi szinte-szinte az augusztinuszi modellt áthúzza, az nem érvényes. Az érvényes, hogyha a hív ember odaszánja magát a világért. Na, mind a kettő azonos elemekből építkezik. Evangélium, Jézus Krisztus, szeretet, üdvösség, örök élet. Így is, úgy is lehet, és még sokféleképpen lehet építkezni. Tehát ez a vallomás, hogy mit hagyott ránk örökségű Jézus építő elemeket, és itt van igazuk a kvékereknek, megint visszatok rá, hogy joga van mindenkinek saját épületet fölépíteni a Jézus örökségéből, és igazából teszi is mindenki, csak nem vallja be mindenki. Ha volna becsületesség a hív emberekben, azt mondja, én így hiszem, én így raktam össze a Jézus igényt, nekem ebből ez jött ki. Ha ez abszolútnak, ez, hogy te is légy szíves, ugyanígy építkezz, ott már nagy baj van. Tehát ebben a kvékereknek teljesen igazuk van, hogy Jézus építő elemeket hagyott, és mindenkinek joga van, sőt kötelessége ezekből a közös építő elemekből, a krisztusi örökségből egy saját szellemi épületet fölépíteni. Na egy pár szót a karizmatikusokról. Annélkül, hogy a részletekbe mennék, most ezt a egy kérdést vetek, hogy hoztak-e új fölismeréseket a karizmatikusok? És az a talán meglepő válasz, hogy nem hoztak semmiféle új fölismerést a karizmatikusok dogmatikailag, holott időszerű volna új fölismeréseket meghirdetni a kereszténységben, ez az én meggyőződésem. A karizmatikusok tulajdonképpen harci állapotban voltak kezdettől fogva, mindenütt fundamentalisták, pietisták támadják őket, és egy harci helyzetben védekező pozícióba helyezkedtek el a karizmatikusok, hogy ne bántsatok minket, mi nem csinálunk új dogmatikát, mi a régi dogmatikát valljuk, csak éppen éljük is, nem csak valljuk. És ez nagy rész igaz is. Ám de azért, mert élik a régi dogmatikát, még annak ellenére is felül lehetne vizsgálni ezt a régi dogmatikát. Ez az én meggyőzésem. Tehát, bocsánat, ha így élesen fogalmazok, stratégiailag elvállalták igazából a pietista dogmatikát. Mondták, a Jézus vére, a kiengesztel, mondják a régit, ne bántsatok minket, mi nem vagyunk más, csak éppen vettük a lélek áldását, mint ehhez. Tehát az az igazság, hogy új teológiai fölismerést nem remélhetünk a karizmatikusoktól, mert ők élik a meglévő dogmatikát, intenzíven, elevene, hűségesen áldottak legyenek. Én meg azt mondom, hogy esedékes tovább lépni a régi dogmatikát, és valami újat hirdetni, és nem magam találtam ki, nem azt képzel valaki, csak hát én olvasok. Próbálom nyomon követni a világnak a gondolkodó keresztjéneit, és őtőlük veszem a fölismerést, és boldogan fogadom, és mondom a testvéreinknek is. Igenis, valami nagyon fontos újat kell mondani a Szentlélekkel kapcsolatosan, és kérdés, hogy mennyire részletezzem ezt, igyekszem összefoglalni a lényeget. A régi, a klasszikus, a pietista dogmatika szerint a Szentlélek a krisztológián belül, vagy a szoteriológián belüli téma, bocsánat az idegen szavakért, a Szentlélek az üdv tanon belül, vagy pedig a Krisztus tanon belüli valami, mert Szentlélek csak Jézussal kapcsolatosan van. Ahol mondják azt, hogy Jézus, 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 ott remélhető, hogy van Szentlélek. Nem biztos ott se, de az biztos, hogy ahol nem mondják azt, hogy Jézus, ott nincs Szentlélek. Tehát ez a krisztológiai beszűkítése a Szentléleknek. Ezzel szemben szerintem nem a pünkösnél kellene kezdeni a Szentlélek tant, hanem a teremtésnél. A Biblia legelső és a második versénél kezdetben teremtette a leget és a földet, és az Isten szelleme lebegett a káosz, a tóhúvá-hóhú fölött. Itt kellene kezdeni a pneumatológiát, a Szentlélek tant, mert ha itt kezdjük, akkor el tudjuk helyezni a jelenségeket. Csak úgy röviden mondom, szeretném gyorsan a lényeget elmondani. Ha a Krisztus tanon belül van a Szentlélek, akkor ezeket a modern jelenségeket, amik ma vannak, parapszichológia és társai, nem tudjuk hova tenni, csak az ördög fiókjába tudjuk betenni. Ha pedig úgy kezdjük, hogy az Isten lelke az egész világot betölti, akkor valahol megtaláljuk a helyét a parapszichológiai jelenségeknek is. És ez óriási különbség, ez megint egy hatalmas döntés, hogy mindent, ami ezen kívül, hogy Jézus, 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 mindent, ami ilyen lelki jelenség, rendkívüli képesség, azt mind az ördögnek adjuk át. Én pedig azt mondom, hogy nem, nem. De ehhez azt kell, hogy úgy mondjam, alá cementezésű, hogy a Szentlélek betölti a világ mindenséget. Egy ótestamentumi történetet kellene egy kicsit részletezni, a Pálán történetét, az egyik legtanulságosabb történet Szentlélek ügyben a régi világból, tehát a pünkös előtti világból, a Pálán története. aki nem ismerné, röviden mondom, Bálám egy karizmatikus ember volt. Ezt a szót is, hogy karizmatikus, ezt ott vitatták a doktorok, hogy ez Gandhi karizmatikus volt, vagy sem, nem volt karizmatikus, mert nem volt keresztény, és így tovább. Na tehát én szerintem Gandhi is karizmatikus volt, és Bálám is karizmatikus volt. Ember volt, aki profétálni tudott, sőt, ráolvasni tudott, áldani vagy átkozni tudott. A csúnya a dologban volt, hogy mindezt pénzért csinálta. Na de hatékonyan csinálta, mert nem ment volna a bót. Ha ráolvas valakire és nem történik semmi, akkor neki nem megy a bót. Csak akkor megy a dolog, hogyha hatékonyan áltott meg az áldás, és Bálám egy kiemelkedően hatékony üzletember volt, aki áruba bocsátotta a szellemi képességét, azt a transzcendens szellemi képességét, ami volt. És a zsidók ellen harcoló egyik király szerette volna megfizetni, hogy gyere Bálám, és átkozd meg a zsidókat, mert nem bírok velük. És a Biblia nagyon szépen írja, a 4 Mózes 22-ben, meg 23-24-ben, akit érdekel, leírja, hogy ellenkezik Bálám, aztán mégiscsak csinálja, és nagy pénzt ígér neki a király, hogy jöjjön, aztán először nem jön, aztán végül mégiscsak elindul, és az érdekes lenne itt ezt egy kicsit részletesebben is tanulmányozni, megdorgálja a király valósággal, amikor már végre megmozdul és megy, azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni, mikor végre megmozdul Bálám, kérdezi a király szemreányát, azt hitted, hogy nem fizetlek meg eléggé, ha megátkozod az időket. Na, a lényeg az, hogy elindul Bálám és valósággal letepeli a Szentlélek, és átok helyett akaratlanul is áldást mond a zsidó népre. Megdöbben a király, nem ezért hívtalak, hogy áldást mondja, hát azért fizetlek, hogy átkozd meg a zsidó népet. És akkor azt mondja, na menjünk egy másik hegycsúcsra, hogy ott a mi lesz. Ott még nagyobb áldást mond a zsidókra. Így folyak, megy a húzakodás, és nem, Bálám nem átkozza meg végül is. Befejeződik az ügy, hogy nem. Haza, takarod haza, azt mondja kell, ha nem átkozott meg, akkor nem tudnak használni. Na ebben a történetben mi van, testvéreim? Az, hogy vannak pneumatikus emberek, karizmatikus emberek, akik ember fölötti erőkkel rendelkeznek, ez az egyik, amit meg kell tanulni, de győzelmes a Szentlélek. Ez számomra nagy evangélium a Pálán történetében. Még azok is, akiket megfizettek, akik üzletet csinálnak a dolgból, azokat is letepelheti a Szentlélek. Tehát ott is, ahol tisztátalan az ügy, ahol propaganda van, reklám van, nagyon sok ilyen amerikai evangelizáció van, túl sok a por, meg sok minden, de végül is győz a Szentlélek, még a bálábok felett is. Erősebb a Szentlélek, mint az ördögirélek. Én azt sajnálom, hogy itten tele ördögözik Budapestet most mindenféle körbe, és ezáltal erőt adnak az ördögnek, és megvallják azt, hogy erőtelenek belül. Ha annyira félek az ördög, azt jelenti, hogy bennem nincs bizalom az én uram felől, hogy ő erősebb. Hát miért féljek az ördögtől? Ki az az ördög? Isten szolgálja. Na, tehát testvéreim, a Bálám történetét érdemes tanulmányozni, hogy győz az Isten nép akkor is, hogyha manipulálni akarják az Isten ügyét, hogyha pénzügyet csinálnak belőle, hogyha ellenségeskedésre akarják használni az Isten ügyét. Tehát a Jézus örökséget, ilyen dialektikus kettőségben így felelek, kettős egy felelettel a kérdésre. Jézus öröksége egyfelől az, hogy leleplezte az emberi jóság tragédiáját. Ezen kellene fél óráig gondolkozni, hogy hogy is volt ez, de hát ez volt. A vallásos embereknek a tragédiát leleplezte, a jó embereknek a tragédiát, a főpapoknak. Tehát Jézus öröksége egyfelől egy ilyen negatívum, hogy leleplezte az emberi jóság tragédiát. Nem a bűnnek a tragédiája, ahhoz nem kell Jézus. Leleplezte Jézus, ez az egyik öröksége. A másik, miután leleplezte az ember totális csődjét, fölkínálta önmagát, az ő szent lelkét. Utánam jön az, aki nagyobb nála, ő is szinte mondhatta, vagy pedig úgy mondotta, hogy az eljön és engem megdicsőítőtetek. Szóval ígérte a szent lelket. Jézus örökségét ebben a két tételbe össze lehet foglalni. Leleplezte minden emberi jóságnak a hamisságát, a tragédiáját, mert tragikus az, hogy a jó emberek pusztulnak el, és pusztítanak a legtöbbet. Egy orvos professzor mondta, az anyai szeretet többet árt a csecsemőknek, mint az összes gyermekbetegség együttvéve. Az anyai szeretet, az olyan anyai szeretet. Na, tehát jött Jézus és leleplezte az ember jóságának a tragédiáját. Az egyik viszont utána fölkínálta a orvosságot, a gyógyulást, a Szentlélek áldását, akinek a segítségével a jóságunk megszégyenül, és nyomorult bűnösökként előről kezdünk mindent. Szükségnek csak újonnan születhetek. Hogy?